Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatási hitel továbbra is blokkolva van, mert egy tagállami vezető nem tartja a szavát, de az ígéretünket teljesíteni fogjuk így vagy úgy, jelentette ki Ursula von der Leyen Brüsszelben. Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón az Európai Bizottság elnöke aláhúzta. A vezetők múlt decemberben döntést hoztak, azzal a feltétellel, hogy három ország nem vesz részt a hitelkonstrukcióban. Ez a feltétel pedig teljesült. António Costa, az Európai Tanács elnöke, Ukrajna iránti támogatásának szilárdságát hangsúlyozta, kiemelte. Az Európai Unió egy igazságos és fenntartható béke elérésére törekszik a nemzetközi jog és az uniós alapelvek mentén. Közölték, az EU célja, hogy a békerendezés, a szuverenitás, a területi integritás és a nemzetközileg elismert határok tiszteletben tartásán alapuljon. Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben az EU csúcsról távozva újságíróknak nyilatkozva. A kormányfő az EU csúcsot értékelve úgy fogalmazott: harcos volt, göröngyös, egy kicsit rázott a kocsi. Hozzátette, nem voltak boldogok, hogy egy decemberben meghozott döntést az ukránok olajblokádja miatt megváltoztattunk, de miután a jogi helyzet teljesen világos, hogy ehhez van jogunk, hiszen nem zárult le a döntési folyamat, ezért egyetlen dolgot tehettek, hogy kicsit fenyegetőztek, és utána belátták, hogy ez nem fog menni. Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk, fogalmazott Orbán Viktor. Vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követik, amely szerint nem csak az illegális bevándorlókat kell távol tartani, nem akarnak beengedni senkit, mondta el Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben az EU csúcsról távozva újságíróknak. Kifejtette, miután van 4 millió afgán menekült Iránban, plusz van az iráni konfliktus, amit a helyiek is elszenvednek, tömeges migrációra kell felkészülni. Mint mondta, erről nyíltan beszéltek, és az is kiderült, hogy vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követik. Tehát azt mondták, hogy nem ér semmit a most megalkotott migrációs paktum, mert nem arról van szó, hogy az illegálisakat kell távol tartani, hanem ők nem akarnak beengedni senkit, a legálisakat sem. Ez a magyar modell, jelentette ki Orbán Viktor. Az orosz energiaforrások nélkül Európa nem tud élni. Erről szintén Orbán Viktor miniszterelnök beszélt Brüsszelben az EU csúcs után. Elmondta, kopogtat az ajtón a globális olajhiány, ezért az a viselkedés és az a stratégia, amelyet az európaiak ebben a kérdésben folytatnak, az egész egyszerűen őrületes. Mindenképpen szükségünk van az orosz olajra, enélkül nem tudjuk túlélni ezt a helyzetet, amely egyre súlyosabb lesz. A magyar ellenzéket Brüsszelből finanszírozzák, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben az EU csúcs után. A kormányfő azt mondta, Brüsszelben azon dolgoznak, hogy a nemzeti kormány veszítse el a választást, és az új Ukrajna párti kormány majd beáll a sorba, hogy pénzt és hadifelszerelést adjon az ukránoknak. Arra a kérdésre, hogy pontosan kire gondol, Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ennek a vágynak a megvalósítása mögött brüsszeli intézmények állnak. Április 12-én sorsdöntő választás vár Magyarországra olyan viszonyok között, amikor a körülöttünk lévő helyzet rendkívül veszélyes, jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a kormánypártok országjárásának és a Szegi Fóruma előtt sajtótájékoztatón. Emlékeztetett, komoly konfliktus robbant ki az elmúlt hetekben Ukrajna és Magyarország között. Az ukrán elnök egyértelművé tette, azt várja el minden európai országtól, hogy támogassa Ukrajnát a háborúban pénzzel, fegyverrel és katonákkal, valamint támogassa országa uniós csatlakozását, és váljon le az olcsó orosz energiáról. Ezek a követelések Magyarország érdekeivel ellentétesek. Nem akarunk háborúba menni, nem akarjuk Ukrajna háborúját támogatni, és nem akarjuk, hogy Ukrajna az EU tagja legyen, mert az komoly biztonsági kockázatot jelentene, és a magyar gazdaság lehetőségeit is kifejezetten szűkítené, mondta. Végül az időjárásról. A napsütés mellett újra erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Ismét nagy területen lehet számítani erősen felhős időszakokra. Csapadék nem valószínű, az északkeleti szél sokfelé megélénkül, a hőmérséklet napközben 12 és 15 fok között alakul, de a naposabb északnyugati tájakon ennél kissé melegebb is lehet. Késő estére 3 és 6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Csak egy dal, semmi se fáj.
kerekasztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában Barancó Attila séffel, ezúttal nagyböjt időszakában mi másról is beszélgethetnénk, mint a böjti ételekről, a böjtös ételekről. Talán kezdjük beszélgetésünket egyfajta történeti áttekintéssel, lapozzunk bele képzeletben a gasztronómia kézikönyvébe, annak idején hogyan is alakultak ki a böjtös ételek, miben különbözött a böjtös étel a hétköznapi ételektől.
A böjtös ételeket már a régi szakácskönyvek is elkülönítik az egyéb elkészített ételektől. Tehát ugye itt nagyon fontos volt, hogy zsír és hús nélkül készültek az ételek. És a régi szakácskönyvekben külön felküntették azt, hogy böjtös levesek, illetve leves után föladandó böjti assziettek, tehát fogások. És erre azért volt szükség, mert a szakácskönyvekben természetesen voltak más olyan ételek is, amik nem tartalmaztak húst, zöldségek, tészták, halak, de ezek általában a leírásban zsiradékkal készültek. És ugye hát a böjti időszakban, szigorúan vett böjti időszakban, az ételek elkészítésénél semmiféle állati zsiradékot ugye a vajon kívül nem lehetett használni. És ezért a szakácskönyveknek a szerzői, szerkesztői ezt fontosnak tartották, hogy így megkülönböztessék ezeket az ételeket. Tehát a böjt ugye ez fontos volt ugye a régi emberek számára, nagy böjti időszakban, és hát ha nem volt elég fantáziájuk, akkor bizony a szakácskönyvek segítségére szorultak, tehát hogy ne legyen túl egyhangú a böjti időszakban a táplálkozás, mert hát azért valljuk be, hogy a húskedvelő, hússzerető emberek hosszú időn keresztül zöldséges tészta, illetve tojás ételeket esznek, hát az elég egyhangú tud lenni. De ha ezeket az ételeket egy kis fantáziával változatosan készítjük el, akkor ezek nem okoznak semmiféle gondot, hogy esetleg az ember ráunna ezekre az ételekre.
A böjti időszakban nagyon fontos kulcsfogalom szinte a lemondás. Le kell mondanunk az érkezésünkben is valamiről vagy valamikről. Hogyan tudunk erre törekedni?
Hát amit ugye az étkezésünkben megszoktunk, és szokássá vált, mondhatnám azt, hogy rabjaivá váltunk esetleg. Böjti időszakban remek alkalom, hogy lemondjunk róla. Tehát gondolok itt arra, hogy nem csak ugye húsmentes ételeket lehet böjti időszakban fogyasztani, hanem mondjuk aki rendszeresen fogyaszt alkoholt, akkor ilyenkor elhagyja, vagy kevesebbet fogyaszt, vagy édességet nagyon szereti, akkor megpróbálja itt az édességfogyasztást korlátozni önmaga számára, vagy a dohányzás is lehet ilyen. Sok-sok mindennel lehet ugye böjtölni, még nem vallásos emberek körében is lemondanak valamiről, tehát megpróbálják magukat. Több helyről is hallottam, hogy aki rendszeresen fogyaszt mondjuk bort, most tartózkodik a tudatosan a borfogyasztástól, vagy ugyanígy az édességek fogyasztásától, és nem kimondottan vallásos értelemben, hanem így megpróbálja magát, hogy az eddigi szokásairól, hogy le tud-e mondani. A fogyasztói kihívásoknak, a fogyasztói társadalom kísértéseinek, hogy mennyire tud ellentállni, tudat alatt ez azért egyfajta ilyen spirituális lemondásnak tűnik, de mindenképpen üdvös és dicséretes dolog.
Mivel gasztronómiai műsorban beszélgetünk, mi is szeretnénk néhány ötlettel hozzájárulni kedves hallgatóink böjti étkezéséhez. Milyen ételeket is fogyaszthatunk elsősorban a böjti időszakban? Néhány recepttel is készültünk?
Igen, tehát én most szeretném a régi szakácskönyveknek a böjtös ételekre való útmutatásait követni. Tehát megkülönböztette a böjti leveseket, és a levesek hús nélkül készültek, zsiradék nélkül, elsősorban ugye zöldségekből, tojásból, tejből, illetve halból. Nagyon kiemelkedő a tojás ételeknek a fogyasztása a böjti időszakban. Hát ez ugye könnyen hozzáférhető volt mindig is, illetve a tojás tápértéke az megegyezik a hússal, tehát a fehérje tartalma, a kalória értéke, tehát az hasonló a húshoz, és nagyon változatosan el lehet készíteni, még ha manapság ugye kevés módot ismerünk rá, ugye a rántott a tükörtojás, esetleg lágy tojás dolognál aztán be is fulladunk, pedig hát a tojás az nagyon-nagyon változatosan elkészíthető. Aztán megemlíteném még a zöldségféléket, amikből remek levesek készülnek, és hát az alkoholokból. Érdekes módon a régi szakácskönyvek előszeretettel emlegetik a sörlevest, illetve a borlevest, és ezek a bőti időszakban is egy kicsit ilyen ünnepi levesnek számítottak már, amennyire a bőtben lehet ünnepelni, de hát mit tudom én, vasárnap ekkor fogyasztották. Ezek mindig édes levesek voltak, illetve hát tojással készültek. Megemlíteném a borlevest. Bort cukorral, illetve fűszerekkel fel kell forralni. Ez a fűszerek az fahéj, illetve szegfűszeg. Majd leszűrjük, és tojássárgát elhabarunk, és a forró bort a tojássárgákra ráöntjük, és vízgőz fölött habosra keverjük. Tehát egy ilyen krémszerű, habos, finom édeslevest kapunk belőle, és ez jó bevezetője lehet egy étkezésnek, ugye van benne egy pici alkohol, ez még akár étvágyat is tud csinálni. A sörleves az hasonlóképpen készül, csak itt nem fahéjat, illetve szegfűszeget teszünk, hanem citromhéjat és narancshéjat a sörbe. Így melegítjük föl, és ugyanígy elhabart tojássárgákra a sört ráöntjük, és vízgőz fölött addig kevergetjük, amíg tulajdonképpen a tojások is elkészülnek. Megemlítenék egy zöldséges levest is, ez a céklaleves. A céklát többnyire csak savanyúságnak ismerjük, ennél pedig sokoldalúbb zöldség, tehát több figyelmet érdemelne, azáltal is, hogy nagyon-nagyon egészséges. A céklát meghámozzuk, felkockázzuk apró kockára, hogy minél előbb megfőjön, és kevés vajon, olajon hagymát, illetve fokhagymát dinsztelünk, rátesszük a céklakockákat, néhány percig dinszteljük, majd felengedjük vízzel, vagy ha van esetleg zöldségleves, akkor zöldséglevessel, puhára főzzük a céklákat, botmixerrel letúrmixoljuk, egy szitán vagy sűrű szövésű gézen átpaszírozzuk, és ecetes reszeltormával ízesítve pirított kenyérkockákkal tálaljuk. Ez egy nagyon izgalmas, érdekes leves, szép színe van. A céklának ez az édesföldes íze, ez nagyon izgalmas, nagyon kiváló. Úgyhogy ajánlom mindenkinek elkészítésre. Aztán a régi szakácskönyvek a böjtös ételeken belül is külön fejezetet szentelnek a tojás ételeknek. Hát a tojásokat elkészítik pörköltnek, tojásokat keményre főzzük, meghámozzuk, fölkockázzuk, és hagymából, fűszerpaprikából, csak hát nem zsírral, hanem olajjal, egy pörkölt alapot készítünk, és erre rátesszük a tojásokat. De ismernek a régi szakácskönyvet ilyet is, hogy tojás tokány. Itt szintén a tojásokat keményre kell főzni, és olajban hagymát dinsztelünk, fokhagymával, erre paradicsompürét teszünk, és erre tesszük rá a felkockázott kemény tojást, és ezt tálalhatjuk akár rizssel, akár burgonyával. Aztán van még egy nagyon izgalmas étel, ami a tejfölben sült tojás. Kevés vajban hagymát, illetve fokhagymát kell dinsztelni, erre rátenni egy fél liternyi tejfölt, és nem szabad felforralni, csak felforrósítani, és amikor felforrósodott a tejföl, akkor beleütünk néhány tojást, úgyhogy egyben maradjon a sárgája, tehát mintha tükörtojást készítenénk, és ezt betesszük a sütőbe, és addig sütjük, amíg a tojásnak a fehérje megszilárdul. És így a tejföl, ahogy körbeveszi, ez egy nagyon finom, jó ízű étel, ezt kenyérrel ki kell tunkolni, és így kell fogyasztani, de akár főzelékre feltétnek is lehet tenni. Megemlíteném még egyszer a céklát, mert hogy nem csak leves készíthető belőle, hanem süthetjük is. Önálló fogásként is lehet fogyasztani, vagy köretként is. A céklát, válasszunk apró céklákat, hámozzuk meg, és negyedeljük, vagy nyolcadoljuk nagyságtól függően, majd a cékla súlyának fele mennyiségű lila hagymát szintén tisztítsuk meg, kockázzuk föl, keverjük össze a céklával, öntsünk rá olajat, sót, tegyünk rá egy kis köménymagot, balzsamecetet, de ennek hiány természetesen borecet vagy gyümölcs, bármilyen gyümölcsecet megfelel, 2-3 evőkanállal. Ezt jól keverjük össze, tegyük egy hőálló edénybe, és süssük körülbelül egy 45 percig, amíg a céklák megpuhulnak, de még roppanósak maradnak. Friss puha kenyérrel önálló ételként is lehet fogyasztani, de mondjuk, hogy böjtnél maradjunk, egy rántott hal kísérője is lehet ez a finom zöldségétel. És ha már a halat említettem, tehát a hal is egy fontos böjtös étel volt, és a mai napig is az, nagyon kiváló böjtös leves a halgombócleves. Ez azért is jó, mert olcsóbb, szálkásabb halból is el lehet készíteni. Ezt úgy készítjük, hogy pontyból, vagy keszekből, vagy kárászból veszünk néhány darabot, megtisztítjuk, és föltesszük főni lassú tűzön, hagymával, vegyes zöldséggel, tehát sárgarépával, petrezselyemgyökérrel, illetve zellerrel, néhány gereszt fokhagymával. Annyi vízet tegyünk rá, hogy a halakat ellepje, és addig főzzük lassú tűzön, amíg a halak megpuhulnak. A habot természetesen közbe szedjük le, ami keletkezik, és amikor a halak megfőttek, akkor kivesszük az egész halakat, és megvárjuk, míg kihűl, és kiszálkázzuk, tehát a hal húst leszedjük a csontról, és így megfőtt állapotban a szálkák könnyen kiemelhetők. Majd a hal húst összetörjük villával, elkeverjük egy tejben áztatott zsemlével, tojással, fűszerezzük őrölt gyömbérrel, őrölt fehér borssal és sóval, és ilyen halgombócokat készítünk belőle. Közben a megmaradt levest, főzőlevet leszűrjük, a zöldségeket felkockázzuk, és a főző lébe tulajdonképpen ezeket a gombócokat kifőzzük. És amikor ez megfőtt, akkor a gombócokat kivesszük, a levest behabarjuk tejföllel, ízesítjük egy kis ecettel, és a megfőtt gombócokat, illetve a felkockázott zöldségeket visszatesszük, és így tálaljuk. Másik érdekes halétel lehet maradék halak felhasználására is, mondjuk ha rántott halat készítettünk, és nem fogyott el, hogy másnap ne legyen olyan unalmas, ezt bemarinálhatjuk. Ez pedig úgy készül, hogy lila hagymát vagy vörös hagymát karikára vágunk, kevés sóval, cukorral, ecettel, néhány babérlevéllel elkeverjük, gyakorlatilag egy hagymasalátát készítünk, és a rántott halakat ebbe a hagymasalátába beletesszük, úgyhogy jusson a halszelet alá, a halszelet tetejére, és lefedve egy éjszakán át hűtőben érleljük, és másnap ez lehet egy remek reggeli, vagy egy remek vacsora. Megemlíteném még a jutúrós burgonya felfújtat. Ez is egy érdekes böjtös étel lehet. Ez egy kicsit kiadósabb, ugye a burgonya és a jutúró miatt. Híjában főtt burgonyát áttörünk, és felesúlyú jutúróval elkeverjük, majd hozzáteszünk 3-4 tojássárgáját, a fehérjéket pedig felverjük habnak. Ezt a masszát ízesítjük őrölt szerecsendióval, őrölt borssal, sóval, esetleg lehet egy kis kakukkfűvel vagy borsikafűvel is ízesíteni, majd hozzákeverjük a tojásfehérjének a habját, és vajjal kikent formába belesimítjuk, és sütőbe megsütjük, méghozzá úgy, hogy forró vizet teszünk tepsibe, és ezt a formát ebbe helyezzük bele, és gyakorlatilag kigőzöljük. Ez is lehet akár köret, de egy remek meleg vacsora is.
Mivel a böjtös időszakban beszélgetünk, ezért lemondhatunk az édességekről, de gondolom, hogy nem kell mindig lemondanunk, hiszen készíthetünk olyan desszerteket és édességeket is, amelyek kiválóan megállják a helyüket ebben az időszakban is.
Igen, van egy nagyon érdekes böjtös édesség, egy régi szakácskönyvben szerepel, a borban áztatott rántott kenyér. Ez tulajdonképpen maradékok remek felhasználási lehetősége, tehát ha már egy kicsit szárazabb a kenyerünk vagy kalácsunk, akkor kevés édesborban megáztatjuk, de úgy, hogy még ne omoljon szét, és utána megforgatjuk tojásba, amiben a tojásba szintén keverünk egy kis cukrot, és édes bundás kenyeret készítünk belőle, és ez lehet egy étkezés lezáró édessége, vagy akár egy remek reggeli étel is. Jó étvágyat kívánok!
Műsorunk folytatásában tavaszi variációkat ismertetünk.
Készíthetünk egy zöld krémlevest tavasszal. Ez tulajdonképpen a tavasz első zöld leveleit, bármit fel lehet használni, spenót, sóska, pitypang, csalánlevél, zöld petrezselyem, és ezeket a leveleket jól megmosva apróra vágjuk, vajban vagy margarinban megdínszteljük, és fölengedjük, ha lehet, van lehetőségünk rá zöldségalaplével, ha nincs, akkor vízzel, és akkor utólag ízesítjük sóval, borssal, majd amikor a levelek megpuhultak, ez egy nagyon rövid idő tulajdonképpen, mert ezek nagyon zsenge levelek, akkor ezt az egészet leturmixoljuk, vagy botmixerrel pürésítjük, és akár így is fogyaszthatjuk, de lehet tejföllel, vagy tejszínnel habarni, vagy tejjel, kinek mi az ízlése, és ehhez mindenképpen levesbetétként pirított zsemlekockát, vagy pirított kenyérkockát adjunk, amit úgy lehet érdekessé tenni, hogy a felvágott kenyér vagy zsemlekockát meghinthetjük egy kis fokhagyma granulátummal, borssal, egy pici csípős paprikával, olvasztott vajjal átforgatjuk, és így a sütőben kíméletesen megpirítjuk, és egy nagyon jó ízű, érdekes ízű levesbetétet kapunk. Megemlíteném tavasz érdekes leveseként a csalánlevest. A csalán nagyon jó ízű, ugye tejának ismerjük elsősorban emberi fogyasztásra, tehát a csalán levesként is elkészíthető, a fiatal zsenge hajtásokat az előbb említett módon vajban vagy olajban ledinszteljük, fölöntjük zöldségalaplével vagy húslevessel vagy vízzel, ízesítjük sóval, borssal, és itt nem fontos esetleg átpaszírozni, lehet a csalán leveleket ilyen darabosan hagyni, jó behabarni tejföllel, főzhetünk bele akár galuskát is, és akkor egy tartalmasabb, jó ízű tavaszi levest kapunk. És hát nagyon érdekes tavaszi leves, vagy a tavasz érdekes fűszere a lestján, tulajdonképpen a leves ízesítő poroknak az egyik fő fűszernövénye, jellegzetes íze van, nagyon jó bármilyen levesben, és megemlíthetjük ugye az eperlevest, ami a tavaszi gyümölcslevesek egyik legfinomabbika, ezt készíthetjük többféleképpen is. Készíthetjük tejjel, tejföllel, vörösborral, akár melegen, akár hidegen. A leveseknél hagy említsem meg a spárgát, ugye a tavasz egyik nagyon jellegzetes, és csak a tavasz étele a spárga, mert ezt ugye más időszakban nem lehet kapni, nem lehet hozzájutni. A spárga krémleves, ez egy nagyon elegáns leves, ünnepi menü levese is lehet. A spárga sípokat egy zöldséghámozó segítségével tisztítsuk meg alaposan, majd daraboljuk föl, és tegyük föl citromos, sós vízbe, amibe tegyünk egy mokás kanálnyi cukrot, vagy egy mokka cukrot, ugyanis cukor, édes íze nagyon jó kihozza a spárga jellegzetes ízét. És amikor a spárga megpuhult, tejszínnel habarjuk be, és botmixerrel vagy turmixgéppel pürésítsük, és amit már említettem, fűszeres zsemlekockával tálalhatjuk.
A levesek után főételeket és köreteket ajánlunk a kedves hallgatók figyelmében, főképp olyanokat, amelyek a könnyű tavaszi ízeket varázsolhatják az asztalainkra, milyen recepteket is ajánlhatunk hallgatóink figyelmében.
A tavasz egyik legkedveltebb zöldségféléje a karalábé. Ez egy olyan zöldség, ugye, ami már kicsit tartalmasabb, és nagyon sokoldalúan lehet elkészíteni. A legismertebb ugye a töltött karalábé. A karalábét ugye kiváljuk, és megtölthetjük rizs keverékével, készre pároljuk kevés levesbe vagy vízbe, és akkor tejföllel, tejszínnel habarhatjuk. Gombavagdalékkal megtölthetjük, vagy akár kemény tojás és tejben áztatott zsemle keverékével is betölthetjük a karalábét, és így pároljuk. A karalábét ki is lehet rántani, újnyi vastagságú szeletekre vágjuk, megpároljuk, és hagyományos módon lisztbe, tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk, és bőforró zsiradékban kisütjük, és valamilyen mártással, mondjuk kaporral elkevert joghurtmártással, vagy tartármártással felszolgálhatjuk, önálló fogásként, vagy akár köretként is. És elkészíthetjük a karalábét tejszínesen is, a karalábét batonokra, tehát ilyen újnyi vastagságú kis hasábokra vágjuk, kevés hagymán megdinszteljük, pici fokhagymát teszünk hozzá, és amikor a karalábé megpuhult, akkor tejszínt öntünk rá, de csak annyit, hogy éppen befedje a karalábét, és ebben a tejszínben még készre főzzük, és besűrítjük tulajdonképpen, és ehhez nem teszünk semmiféle sűrítő anyagot, tehát lisztet vagy keményítőt, és a tejszín és a karalábé nagyon harmonikus párost alkotnak, friss vágott zöld petrezselyemmel meghintve tálaljuk. A tavasz jellegzetes fűszere a menta. A friss menta leveleknek nagyon finom üde íze van, és a tavasz egyik nagyon jellegzetes zöldségféléje a zöld borsó, és készíthetünk egy mentás zöldborsó pürét. Ez következőképpen készül, a zöldborsót kevés sós cukros vízben megfőzzük, leszűrjük, és apróra vágott mentalevelekkel szitán átpaszírozzuk. Majd vajjal és egy kevés tejszínnel kikeverjük. Nagyon érdekes ízharmóniája van az édes zöldborsónak és a friss mentának. Mindenképpen, akinek van lehetősége rá, próbálja ki.
És milyen édességeket, desszerteket említhetünk meg a tavasz ízeivel kapcsolatosan? Elsősorban gondolom, hogy gyümölcsfélékből készíthetjük ezeket.
A tavasz legüdébb gyümölcse az eper. Epret fogyaszthatjuk magában, fogyaszthatjuk porcukorral, de az eper legfinomabb tejföllel. Lehet, hogy furcsán hangzik, mert többnyire csak tejszínhabbal szoktuk fogyasztani, de a savanykás tejföl és az epernek ez a jellegzetes, finom, édes, gyümölcsös íze nagyon jól harmonizál. Mindenképpen próbálják ki, friss megmosott eperszemeket vágjanak ketté, tegyenek rá egy nagy kanál friss tejfölt, és nagyon kevés porcukorral, vagy vaníliás porcukorral hintsék meg, és így fogyasszák. Nagyon érdekes édesség a csokoládéba mártott eperszemek. Vízgőz felett felolvasztunk keserű csokoládét, és egy villa segítségével az eperszemeket megmártjuk a csokoládéba. Most a hideg eperszemen a csokoládé azonnal meg fog dermedni, és ezt kitesszük egy sütőpapírra, és egy nagyon érdekes vendégváró falat is lehet. És hogy mindezeket valamivel leöblítsük, megemlíthetjük a friss mentás limonádét. Ilyenkor a mentának különösen üde íze van. A menta leveleket apróra vágjuk, és citrommal készített limonádéba elkeverjük, és így fogyasztjuk.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Malek Andrea Solistic második népdalos albuma, a Budapest Vibe 2025-ben jelent meg. A Máté Péter díjas énekesnő legkedvesebb formációja 2016-ban alakult Jáger Bandi vezetésével. Hasonló habitusuknak és zenei ízlésüknek köszönhetően még abban az évben számtalan projektet indítottak útnak. Már Madárka című első lemezükön feltűnt Jáger Bandi egyedülálló harmonizációs készsége és stílusérzéke, ami mindazzal együtt, amit Malek Andrea hozzárakott a jazz, az R&B és a latin zene keverékéből, új egyéni stílust alakított ki. A most megjelent második népdal feldolgozásokat tartalmazó albumon 8 gyönyörű magyar népdal hallható jazz és néhol latin stílusban. Olyan kincsek, amiket ritkán lehet hallani, mint például a Kiskecelányom, a Csillagok csillagok, vagy a különlegesen szép moldvai népdal, a Felkelék én jó reggel hajnalban. Nos, ennyi bevezető után a most következő percekben Malek Andrea 2025-ben megjelent Budapest Vibe by Jáger Bandi című lemezéről hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Kezébe vagyom, mondom, fordulj megkendőztem aranykendezőmben, kimenék én ajtóm elejébe, feltekintik magas mennyországba, nyitva láttam mennyország kapuját, azon azon belül egy bölcsőcskét.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Malek Andrea 2025-ben megjelent Budapest Vibe by Jágerbandi című lemezéről hallottak válogatást. A műsort Vasfári Bernadett készítette. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, valamint szép péntek délutánt is kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Kvasinger Jenő kezeli, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A bemondót Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben a többi mellett szó lesz arról, hogy Vágatlanul címmel látható a Néprajzi Múzeum új fotókiállítása. A rendszerváltást megörökítő fekete dobozfilmek szerepelnek a Cirkó Geizin mozi műsorán, illetve az idén Robert Lantos és Pignicki Réka kapta az Adolf Cukor díjat, és március 22-én kezdődik a harmadik Pészak Fest. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunkban Lothringer Éva szociális testvér a családi élet örök értékeiről beszél. 14 és 15 óra között Kisújszellesi frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkban elsőként a Csányi Regnum Marianum emlékpark avatására látogatunk el, majd bemutatjuk a 820 nap című könyvet. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Pázmány Péterről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután 15 óra 25 perckor hírekkel jelentkezünk. 15 óra 30 perckor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezetésével beszélgetést hallanak a szenvedés mindennapi megtapasztalásáról. A 16 órai hírek után kívánságműsorunkkal jelentkezünk, ezt követi ifjúsági magazin műsorunk az Iránytű. A mai műsorban Kautsky Armand Jászai Mari díjas színművész mesél tovább életéről, kulisszatitkokról, fiatal színészekről és elmúlásról is. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
Hogy mulandó az életünk. És amikor még fiatal voltam, és még mindig tart a lelkemben ez a fiatal ember, hogy úgy élünk, aztán majd és egyre többet van eszembe, hogy nem tudom, meddig tart. Elmúlik. Ez is elmúlik. És minden percet úgy kell megélni, hogy tartalmasan, emlékezetesen. És azért mondtam, hogy szeretném, ha nem úgy mennének haza, ahogy jöttek, mert szeretnék nyomot hagyni, szeretném megváltoztatni a gondolkodást, szeretnék jobb ember lenni, én magam is, egy óra alatt, vagy másfél óra alatt.
17 órakor regionális híreket, majd a korásti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 17 óra 45 perctől keresztúti ájtatosságot közvetítünk az Egri Bazilikából. 19 órakor könyvjelző című műsorunkat hallhatják, melyben Szabó Magda egyik világsikerű regényéről, az Ősz című művéről beszélgetünk. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Ugyanebben az órában Kisújszálláson a Görög Katolikus Egyházadását hallgathatják meg. 20 órakor kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomba látogatunk, ahol a házasság hete alkalmából Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára, neveléskutató tartott előadást.
Mész a gyerekszobába motiválni. Gyere, édes, nagyon jó nap lesz, hát egy kicsit hideg van, esik az eső is, meg mindenféle, 10 órád lesz, 10 tanár vár, annyira jó lesz te, utána van egy kis korrepetálás, meg egy kis felkészítés, meg egy kis valami, és utána várunk itthon, hogy aludjál. Érted? Na jó, meg volt a motiválás, kijössz a gyerekszobából, tök csönd. Ugye vár kudarctűrés, föl volt írva. Kudarctűrés, újrakezdés, nyomás vissza. Mehetsz, jó. Motivációs bázis gazdagsága, mert az előző motivációd nulla. Akkor kezdjed újra. Jó van, másik. Jó, nem bánom, megbeszéltük apáddal, nem viszünk be. Én se, ő se. Majd bemész, és hogyha elkésel, viselj a következményeket, nem érdekel. Tötötötötöt, mondod a másik motivációdat. A gyerek kikászálódik az ágyból, 16 éves lányod van, esik a hó. Fölveszi ezt a szoknyát. Na tudod, hogy itt ugye meggyőzés technika ki volt írva, ez következik. Nem lehet neki azt mondani, hogy nem jó édes, jaj, hát 16 éves. Na, akkor elkezdve, ideért ez a szibériai levegő, édesem, jaj, és hát nagyon hideg van már, és most nem a strand lesz.
Ezután a Líceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Berec Renátát hallották.
Shoot!